Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, sokféle szakértővel, meg sokféle témáról beszélgettem már itt ebben a podcast évadban, mindenkivel valamilyen úton, módon a manipulációról, a manipuláció kapcsán. Most egy olyan vendéget hívtam, ahol azon kevés esetek egyik, amikor nem is kell megmagyaráznom, hogy miért kerül ide ez a téma, ugyanis médiáról, média manipulációról, propagandáról fogunk beszélgetni, és Kenyeres Attila Zoltán egyetemi adjunktust hívtam, aki az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatója. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást nektek, és köszöntöm a hallgatókat is.
Volt egy kurzusod is média manipuláció címmel, talán azt mondta 10 évig is ment, vagy 11-2 évig. Lehet, hogy ezt a tematikát fogjuk érinteni, sőt, tehát könyvet is írtál, Meghamisított valóság címmel, szintén média manipulációs technikákkal kapcsolatban. Egy picit talán csak a móka kedvére egy másik oldalról indulnék, lehet, hogy fordítva ülünk a lovon, de majd kiderül. Én először a média fogyasztók szempontjáról kérdeznék, hogy tud jól befogadni, hogy tud jól hírt fogyasztani az átlagember, az egyszeri hírfogyasztó, tudván azt, hogy micsoda mélységek rejlenek ebbe, amikről majd később beszélni fogunk.
Igen, hát a könyv is eredetileg, meg az egyetemi kurzus, amit említettél, mind azért született, nem azért, hogy én most itt az újságírókat felvilágosítsam arról, hogy milyen technikákat érdemes használni, ezt nagyon-nagyon jól tudják ők maguk, tehát a manipuláció az mindenféle rossz értelemtől mentve, mentesen mondhatjuk, hogy az újságírás és a média sajátja, tehát hogyha van egy olyan téma, ami nem elég érdekes egy legalábbis az újságíró úgy gondolja, nem elég érdekes a közönség számára, akkor azt valamit csavarni kell egy kicsit rajta, hogy érdekesebbé tegyük, tehát már ez is egyfajta manipuláció.
Felpimpeli.
Így van. Meg ugye klikvadász címeket tud neki adni, tehát az újságírás sajátja önmagában ez. Felhasználóként, tehát médiafogyasztóként én azt tudom mondani, hogy mindig résen kell lennünk, tehát egyfajta egészséges, kritikai szemlélettel kell minden média tartalmat fogyasztanunk, tehát folyamatosan ébernek kell lenni abban a tekintetben, hogy tudnunk kell azt, hogy manipulálhatnak minket. Ez lehet jó értelemben véve, tehát érdekesebbé teszik a dolgot, és lehet úgy is, hogy az egy rejtett szándék, mert ugye a manipuláció az általában azt jelenti, hogy valamilyen rejtett szándék van, az üzenet küldője rejtett szándékkal közli velünk azt az információt, de mi azt nem tudjuk befogadóként, hogy mi is az a szándék. De ezek a könyvek, tehát ez a könyv, amit említettél, ugye ez a meghamisított valóság, meg az egyetemi kurzus, és pont azért van, hogy a médiafogyasztóknak, így idézőjebb az átlagembernek mutassam be azt, hogy mik lehetnek azok a trükkök, amiket az újságírók, de nem csak az újságírók, mondjuk egy operatőr, akár egy vágó, egy rendező alkalmazhat, úgy, hogy idéző, tehát félrevezesse az embereket, de nem mindig van e mögött félrevezetési célzat. Tehát tényleg nem akarom azt, hogy mindig negatív képzeteket kössünk a manipulációhoz, hanem egyszerűen csak érdekesebben mutatjuk be az eseményeket annál, mint ahogy azok valójában történtek.
Nem rontja a hírfogyasztás, vagy hát inkább a tartalomfogyasztás élvezeti értékét az, hogyha gyanakodnunk kell minden esetben, minden médium, minden orgánum esetében?
De határozottan, de. Én összehasonlítva azt az énemet, ami még az újságírói éveim előtt volt, az a naív, boldog, fiatalkori egyetemista énem, aki olvasta az újságot, nézte a tévét, és nem ilyen szemüvegen átnézte, akkor sokkal kellemesebb volt a médiát fogyasztani, mint most, úgy, hogy ugye túl vagyok az újságírói éveimen, kifejezetten ezt a témát vizsgálom és kutatom, egyszerűen nem tudok ettől elszakadni. Tehát minden cikket úgy olvasok, hogy látom, hogy na ez a végződés, ez azért van, mert na ez a címadás, ez a szórend azért lett így alkalmazva, a műsorvezető a felkonferálást azért mondta így, ezt a szót azért vette előre, azt azért vette hátra, hogy még érdekesebbé, még figyelemfelkeltőbbé tegye, na itt valószínűleg valamiféle politikai manipuláció, itt valami üzleti, itt valami gazdasági érdek van, nem tudom, de szerintem aki újságíró, az nagyon jól tudja, hogy miről beszélek, nem csak újságíró, akár operatőr, egyik operatőr kollégám mesél mesélte, hogy amikor horrorfilmet néznek a családdal, akkor ő egy teljesen más szemszögből van, és mondja előre, hogy na, mik fognak történni, vagy nem kell ez horrorfilm, se bármilyen film, és akkor ők csodálkoznak, de ezt honnan tudod? Hát onnan, hogy operatőrként ezt ugye így szoktuk meg, így szokás meg, ezután ez fog következni, azután az fog következni. Például van egy drámai tudósítás a tévében, ami arról szól, hogy meglátogatnak, nem tudom, egy szegény családot, és akkor eljátsszák, hogy a polgármester meglátogatja őket, és meglepődik, de a kamera már belül van, amikor a polgármester benyit a szobába, tehát ez mutatja, hogy megrendezett jelenetről van szó, de lehet, hogy ezt, és én már nem tudok úgy gondolkodni, mint hogy nem csináltam volna ezt előtte, de még a régi éveimet, régi énemet elővéve, lehet, hogy én is azt hittem, micsoda drámai pillanat, és akkor nincs megrendezve, de most már viszont tudom, hogy igen.
De magyarán, hát ez egy elég plasztikus válasz volt, rontja, tehát a felhasználó
élmény. Rontja, így van, ez határozottan.
Viszont, hát nyilván most egy pár évtizedet itt felöleltél a újságíró mutat elődből is, tehát változtak azért valamennyire a módszerek, eszközök. Én tudom, mindig én is azt mondom, ilyen kríziskommunikáció és egyéb témákban, hogy a célok azok általában ugyanazok, akár sok ezer évre visszamenve, de az eszközök tekintetében biztos, hogy van olyan tendencia, amivel mondjuk könnyebb talán manipulálni, kérdezem.
Ebből a szempontból óriási változást hozott az emberiség életében ugye az internet megjelenése. Tehát az a digitalizáció, a digitális technika. Én azt szoktam mindig mondani, történelem tanár is az egyik végzettségem, hogy az emberiség történelme során még soha nem volt lehetőség ilyen gyorsan, ilyen nagy tömegben, ilyen sok emberhez eljuttatni manipulációt és álhíreket, mint most az internet és a közösségi média korszakában. Maga a manipuláció, az álhírek gyártása, az egy ősi folyamat. Tehát amióta emberiség létezik, amióta kommunikálunk, ezek mindig megvoltak. Viszont azok az eszközök, amik most rendelkezésünkre állnak, ezekkel gyakorlatilag önteni lehet az emberekre ezeket. Technikailag is, hát mondjuk, hogy a televíziózást nézzük, a képi megjelenítést, ugye régen csak a tévé volt néhány csatorna, most már rengeteg van, most már internet van, most már YouTube-ban. Régen néhány rádióadás volt, amit vagy tudtunk fogni, vagy nem. Most már az interneten a világ bármelyik pontjáról tudunk közvetíteni, meg tudunk fogni adásokat. Ugye vannak ezek a podcast beszélgetések, amik 20 évvel ezelőtt például még nem nagyon léteztek.
És milyen nagyszerűek.
Így van. Rengeteg lehetőségünk van arra, hogy információt szerezzünk, viszont rengeteg lehetőség van arra, hogy félrevezetve legyünk ezen eszközök által. Tehát ez egy kétélű kard.
Ebbe akartam picit belekötni, de megelőztél ezzel, hogy az, hogy ilyen nagyon sok helyről lehet tájékozódni, az részben persze alkalommal, hogy összezavarjon, hiszen túl sok akár egymásnak ellenmondó híranyagba, tényanyagba futok bele, de az, hogy van egy szélesebb körű tájékozottság, vagy lehetőségem van arra, hogy szélesebben tájékozódjak, az meg segít abban, hogy próbáljak az erdőben valami csapásirányt vágni.
Igen, ez nagyon-nagyon jó hasonlat, tehát erdőben vagyunk. Én amikor 2008-ban elkezdtem az egyetemen oktatni, akkor azt mondtam a fiataloknak, hogy ti milyen jó helyzetben vagytok, mert most már nektek itt van az internet, nektek nem nagy tudású szerkesztők fogják megmondani, hogy mi a hír, mi a nem hír, hanem ti magatok tudtok válogatni. És ezt akkor én még komolyan is gondoltam, és így is láttam, most már ilyet nem mondok. Most már látom, hogy az interneten mennyi téves információ kering, mennyi álhír kering, tehát nagyon-nagyon résen kell lennünk, tehát sokkal több lehetőségünk is van, de sokkal több lehetőségünk van a félrevezetésre is, vagy félrevezetettségre is. Én amit mondani szoktam, én azt látom, hogy vannak, akiket teljesen összezavar ez az egész rendszer, és ők eljutnak egy olyan szintre, átestek a ló túlsó oldalára, a kritikusságnak egy olyan egészségtelen, én így szoktam mondani, szintjére, amikor már semmit nem hisznek el. Tehát ez sem szabad. Meg kell lenni azoknak a válogatott, megbízható hírforrásoknak, csatornáknak, amiknek azért hinni tudunk, és hinni is lehet. Olyan emberek vannak mögötte, akik névvel, titulussal, arccal, magukat felvállalva adják át az információt, mondjuk olyan intézmény áll mögöttük, kutatóintézet, egyetem. Ebben az esetben sokkal kisebb az esélye a félrevezetésnek, mint az, hogy valaki névtelenül valamit felrak egy ilyen oldalra. Tehát nagyon fontos az, hogy nem szabad ugye átesti a ló túlsó oldalára, és már semmit el nem hinni, mert én azt látom, hogy azok az ismerőseim, akik már eljutottak erre a pontra, és a mainstream médiának semmit nem hisznek el, tudósoknak, kutatóknak semmit nem hisznek el, hiszen egy éve, még két éve, meg öt éve még más mondtak, egészségesnek mondták, nem tudom, a margarint, most meg azt mondják, hogy nem az, és akkor nem hiszünk nekik. Ugyanakkor No Name Józsinak, akinek aztán köze nincs az egész témához, neki meg bármit fenntartások nélkül elhisznek. Tehát ez egy nagyon-nagyon veszélyes helyzet, és vissza is élnek vele azok az emberek, akik az interneten terjesztik, sok esetben az interneten az információt.
Most nagyon jól körülhatároltál egy olyan csoportot, akik tudatosan gondolkoznak erről, referencia személyeket választanak maguknak, kitartanak amellett, hogy mondjuk egy mainstream intézettől jobban elfogadják a közléseket, de azért most kicsit az ördög ügyvédjeként, mondjuk a Conteo hívők ennél kisebb rétege ugyanúgy a saját felkent papjainak hisz. Ott is vannak fal intézmény nevek, és titulusok, és professzor, meg hab, meg nem tudom, mik röpködnek, és ő neki meg az a szentség, amit ők mondanak, meg ők hallanak.
Így van. Én erre szoktam azt mondani, hogy tehát van az a pont, és az a szint, amikor ezzel nem tudunk mit kezdeni. Tehát amikor egy hitkérdéssé válik valami, tehát én azt szoktam mondani, hogy ez ilyenkor átmegy hitkérdésbe, azzal semmit nem fogok tudni kezdeni. Tehát én hiába mondom azt neki, hogy oké, hogy itt van egy tudós, oké, van titulusa, doktori címe, akár professzor is lehet, de ő egy a tudományos közegből legtöbb esetben ezek ilyen kitagadott emberek, meg nem bántva őket, akiknek van valami nagyon különleges nézetük, valami nagyon bonyolult problémára egy nagyon egyszerű választ adnak, és sajnos ilyen nincsen a valóságban. És akkor ők marginális helyzetbe kerülnek, de mivel, hogy valóban megszereztek valamikor tudományos fokozatot, ott van mögöttük, ezért tudnak maguk köré gyűjteni ilyen profétaszerűen, szektaszerűen, tudnak egy kört, akik ezeket, tényleg nem akarok senkit bántani, tehát, hogy ezeket a fajta összeesküvéseket elhiszik. Ha jó hiszemű vagyok, akkor nincs mögöttük átó szándék, de ha nem vagyok ilyen jó hiszemű, akkor azt mondom, hogy ezek az emberek tudatosan vezetik félre azt a kört, akik hajlamosak összeesküvés elméleteket hinni. Tudományos kutatások egyébként behatárolják, részben be tudják határolni, hogy ki az a kör, például milyen politikai nézeteket vallanak, akik inkább fogékonyak például összeesküvés elméletekre, és egyébként nagyon érdekesen meglátszik különböző kérdésekben. Ugye itt volt nagyon-nagyon megosztó téma, ugye a vírus kapcsán, az oltások kérdése, kik azok, akik ugye politikailag inkább az oltások ellen foglaltak állást, kik azok, akik inkább mellette, ugyanígy a klímaváltozás kapcsán eléggé körülhatárolható, hogy melyik az a réteg, aki szerint inkább ez csak természetes folyamat, sőt nem is történik semmilyen klímaváltozás, melyik az a politikai oldal, amelynek hívei inkább elfogadják, hogy létezik klímaváltozás, tudományosan bizonyított, sajnos az emberiség is felelős érte. Tehát, hogy ezekre sok, főleg külföldi kutatáson, ez egy nagyon kényes téma. Tehát én, amikor például a saját kutatásokat végzek, mert médiatudatossági kutatásokat csinálok, és rákérdezek mondjuk a politikai meggyőződést, én már ezt ki is vettem, mert hiába névtelen a kérdőív, az emberek rögtön gyanakodni kezdenek, és hát akkor én nem válaszolok, meg nem adom meg, mondom, engem nem érdekel az, hogy Józsi bácsi hova tartozik, engem a nagy átlag érdekel, és nem kérdezem meg a nevét. Tehát, hogyha van egy rafinált ember, egy marginalizált helyzetbe került tudós, és van egy olyan téma, ami most nagyon érdekli az embereket, és ő abban valami nagyon egyszerű megoldást tud mondani egy bonyolult kérdésre, és tudja, hogy kik azok az emberek, akik megvezethetők, és tudja, hogy lesznek ilyenek, akik megvezethetők, akkor ő nagyon tudatosan fel tud építeni erre stratégiát, alakít közösségi média oldalt, videókat, nagyon szuggesztív, meggyőző módon fel tudja tölteni, van előtte doktori cím, és mindig lesznek tömegek, akik őt szinte szektavezérszerűen követni fogják.
Azt, hogy tömegek, és azt, hogy szekta, ez mind a kettő egy fontos kifejezés, sőt, hát ugye azt is mondtad, hogy marginális. Vannak olyan témák, amik valóban tekinthetők marginálisnak. Az a kettő, amit példának hoztál, az oltás, és nem csak a COVID helyzet, hanem hogy általában a gyerek betegségek elleni oltások esetében el tud érni egy olyan kritikus tömeget ez a fajta nézet, ami már nem szekta jellegű, hanem a többségre nézve is káros tud lenni, miközben van olyan, ami tényleg inkább megmosolyogtató, mint a repülőgépeknek a chemotrail terjesztett.
Nagyon sokan komolyan veszik, engem megdöbbent, hogy mennyire komolyan veszik.
Az baj, hogy komolyan veszik, de az, hogy ez nem hat igazából olyan, tehát ez nincsen kihatással senkinek az életére.
Hát de ők ezt így gondolják? Mérgeznek minket? Tehát egy alapvető légkör fizikai ismeretekkel nem rendelkeznek azok az emberek, akik a repülő kondenssíkjait egyszer olyan légköri helyzet van, ahol télen nagyon hangsúlyosan látszanak, olyan hőmérsékleti viszonyok, olyan szél viszonyok uralkodnak, olyan front helyzet, olyan páratartalom van, hogy a legkisebb is ott marad, és van egy olyan helyzet, amikor ugyanaz a kibocsátott üzemanyag semmit nem látszik meg, mert olyan helyzet van, de ezt most hiába magyarázom Józsi bácsinak, meg Juliska néninek, hogyha ő ezt elhiszi, és itt megint itt utalok vissza, hitvilággá válik valami, akkor én nem fogok tudni ezzel mit kezdeni, nem fogom tudni őket meggyőzni. Egy meteorológust, egy légkörfizikust hiába hívok meg. Lehet egyébként, hogy lesz néhány, hogyha mondjuk egy ilyen zártkörű klubban meghívnék egy pilótát, meg egy légkörfizikust, akik ezt elmondják, hogy ez hogy működik. Lehet, hogy a 100 ember ebből egyébként néhányat meg fognak győzni, de a többibe ott fog kapizsgálni, hogy na, mégiscsak mérgeznek minket a háttérhatalom.
Megvezették őket, felbérelt szöveget
így
mondanak.
Van, így
ez
van.
Természetes. Azon tűnődtem, hogy a fake news, meg az álhír, az tulajdonképpen egy tükörfordítás, miközben ez a fake news dolog, ez frissen került be szerintem, nem csak azért, mert amerikaiból jön, és most kezdjük el használni, hanem, ahogy te is mondtad, álhír, vagy régen ugye azt mondták, hogy hírlapi kacsa, még az is talán ilyesmi lehetett, valahogy én egy másik minőségnek érzem ezt a dolgot. Valahogy a szisztematikussága, a tudatossága, amióta fake newsról beszélünk, sokkal erőteljesebbnek hat, miközben egyetértek veled, hogy mindig is volt persze félrevezetés. Mi lehet a, ha ebben igazam van, mi lehet ebben a minőségi váltás, vagy minőségi különbség?
Én ebben teljes mértékben igazat adok neked. A feljegyzések szerint maga a fake news, így ez a fogalom, az 1800-as évek végén jelent meg az Egyesült Államokban egy képregényben. És ugye végig létezett ez a hírlapi kacsa, ezt mindet ismertük. Ami itt igazából változás hozott, az, hogy ez a fogalom, hogy fake news, ez nem egyenlő azzal a régi kacsával, ez a digitális korszak és az internet és a közösségi média megjelenése. Itt, amit mondtam, egy olyan új szintre emelkedett a megtévesztés, ami korábban soha nem volt. Tehát az a fajta, én úgy szoktam mondani, hogy új értelemben vett fake news, amit mi most használunk, ez kifejezetten a digitálisan előállított, online térben terjesztett, közösségi média oldalakon megosztott, tehát ezek egy óriási lökést adnak, tehát van egy álhír oldalam, azon megosztok ilyen híreket, de ha ezt a közösségi médiában nem sokszorozom meg, akkor az nem fog sok emberhez eljutni. Tehát ezt akarja ez a modern értelemben vett fake news, és egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy itt szándékos félrevezetés van. Tehát ez az egyik legfontosabb jellemzője. Tehát itt ugye két dolog van, ugye angolban van a misinformation meg a disinformation. Tehát a misinformation az azt jelenti, hogy én véletlenül osztok meg hamis hírt, mert engem félre tájékoztattak, de nekem nincs szándékomban félrevezetni az embereket, én csak bekajáltam valamit, amit elhiszek a közösségi médiában. Tehát nincs szándékosság amögött, hogy én megosztom, én vagyok a hasznos idióta, aki tovább terjesztem az álhírt, viszont az, aki eredetileg azt kitette, az dezinformációs célzattal, tehát disinformation, itt utalok vissza az angolra, tette azt ki. Tehát ott volt mögötte a szándékosság, de tudta, hogy lesznek ilyen idézőjelben hasznos idióták, akik ezt elhiszik, és ők már ezt igaznak gondolva terjesztik tovább, és akkor ez a misinformation, hogy ő tudtán kívül tájékoztatja félre az embereket. Tehát ez a fajta fake news, ez egy teljesen más kategória, és ez ugye 2016-ban került a sajtó, illetve ezzel egyidejűleg a tudományos érdeklődés fókuszába, amikor is ugye Donald Trump idején ezt nagyon sokat elkezdték használni, ezt a fogalmat, meg ugye a híres Pizzagate botrány ugye 2016-ban, ami arról szólt, hogy Washingtonban van egy Comet Ping Pong nevű pizzéria, és akkor jobboldali vagy szélső jobboldali közösségi média fórumokon erről elterjedt, hogy Hillary Clinton meg Bill Clinton ott a pincéjében ennek a pizzériának pedofil hálózatot üzemeltet, és ezt annyira komolyan vette az egyik olvasó, hogy gépfegyverrel bement oda, ő rendet tesz. És hát ugye semmi ilyen nem volt, és aztán utána rendőrök, szerencsére nem sérült meg senki. De ez mutatta, hogy
a pedofilok meg elmenekültek.
A pedofilok addigra elmenekültek, tehát nyilván ez lehetett, de ez mutatta azt, hogy az online terjedő álhírek azok a valóságban is milyen problémákat tudnak okozni.
Ez itt a Krízisek és pofonok, Kenyeres Attila médiakutató, egyetemi adjunktussal beszélgetek. Hamarosan folytatjuk, jövünk vissza.